A mikrofonnál Soproni Mónika, vendégünk dr. Székely János püspökatya. A Szentségek csoportosításánál hagytuk abba Hitkapuja című műsorunkat. Ma az első csoportról kérdezgetném, hallgatnám kicsit püspökatyát, melyikben a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia mint beavató szentségek tartoznának bele. Püspökatya, miért nevezzük ezt a három szentséget beavató szentségnek?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Ez a három szentség a legalapvetőbb, legfontosabb, beavatnak Krisztus titkába, húsvét titkába, Isten szeretetébe. Ahogyan a régi indiaiak mondták, a madarak kétszer születnek, egyszer a tojás jön ki az anyamadárból, és utána még egyszer a tojásból a kicsi madárnak ki kell kelnie. És éppen így mondták az indiaiak, az ember is kétszer születik. Van tehát egy lelki születés is. Lelkileg is az élet titkába bele kell lépni, meg kell érteni, meg kell rá érlelődnie egy fiatalnak. Ennek a folyamatnak az Isten által adott rendje a beavató szentségek, amikor valaki megismeri ezt a titkot, és magáévá teszi. Belépünk a Szent Háromság életébe, ahogy Pál apostol mondja, a lélek által mi is ezt kiáltjuk, Abba, Atyánk. Fiakká válunk Krisztussal együtt, vagyis ebbe a titokba lép be a keresztény ember Isten titkába, a Szent Háromság életébe. Ez a titok vált számunkra jelenvalóvá történelemben Krisztus által. Isten maga az, aki belépett az emberiség történelmébe, belépett ebbe a véges, látható, fogható világba. Az ő élete jelent meg, ahogy mondja János apostol az első levelében, az élet megjelent. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla. Ezzel az élettel lépünk kapcsolatba, ettől nyerünk új életet. Isten életével kerül kapcsolatba a szentségek által az ember. Abba a történelembe lépünk bele, amelyet Isten elindított a megtestesülés által. Ez nem egy rövid látogatása volt az Istennek, hanem szinte bele testesült a történelembe. Az egyház törékeny cserépedényként őrzi ezt a titkot, mint titokzatos kegyelmi patak, jelen van közöttünk az Isten végtelen szeretete, élete, kegyelme. Ezzel az élettel lépünk kapcsolatba, ebbe a titokba avatnak be a beavató szentségek.
Az első közülük a keresztség. Miért mondjuk azt egy keresztelés alkalmával is, hogy a keresztség, mint az első és a legfontosabb szentség? Miért első és miért a legfontosabb?
Hogy jól megértsük a keresztséget, látni kell ennek a szentségnek az eredetét. És elmennék egy kicsit messzebbre. Van a keresztségnek eredete már az Ószövetségben. Az egyik nagyon fontos gyökere a keresztségünknek a körülmetélkedés. A körülmetélkedés az egy nagyon ősi rítusa az emberiségnek, nem csak a Bibliában, nem csak a zsidó nép történetében jelent meg, hanem jelen volt az ókorban az egyiptomiaknál, az óbabüleni birodalomban, filiszteusoknál, és mind a mai napig jelen van Ausztrália, Afrika és Amerika egyes népeinél is. A jelentése ennek a rítusnak a legtöbb népnél a felnőtt életbe való belépést szimbolizálja, a szerelem titkába való belépést. Mindig azt érezte ilyenkor az ember, hogy egy szent területre lép. Majd, hogy nem azt is érezte, hogy megsért valamit, belép egy olyan világba, ahova talán nem lenne szabad. És ezért áldozatot hoz, egy kicsiny véráldozatot hoz a férfi, amikor ebbe a titokba belép, amikor a szerelem titka az életében megjelenik. A zsidó nép életében ez a rítus, a körülmetélkedés rítusa egy más értelmet kap. Ugyanis nem a felnőttkor küszöbén kapja ezt valaki, hanem rögtön a születése utáni 8. napon. És abba a titokba akar beavatni ez a szentség, vagy beléptetni, amely az Isten és az ember szövetségek közössége, a szent népnek a tagja lesz valaki ezáltal. Egy látható jelet, megpecsételést kap egy ember, tagja ennek a szövetségnek, Isten kiválasztottja, Isten különleges kegyelme áradhat rá. Ez a titok tehát megjelenik az Ószövetségben, Már a proféták beszélnek arról, hogy az igazi körülmetélkedés nem a testünkön történik. Azt mondják, majd lesz egy új szövetség, amikor Isten a szívünket metéli körül, a szívünket pecsételi meg, alakítja át. Egy másik alapvető gyökere a keresztségnek maga a víz szimbolikája, amely életet ad, ahol nincsen víz, ott nincs élet, de amely egyben meg is tisztít. Aztán előrejelzi a keresztségünket a kumráni közösségnek a rengeteg mosakodása. Úgy készültek föl a kumráni közösség tagjai a messiás várásra, hogy újra és újra minden nap próbálták a bűneiket lemosni, megtisztítani, megbánni. Ennek a mosakodásnak a jelentése az volt, hogy Isten lelke, akit gyakran neveztek Szent Léleknek is, Isten Szent Lelke megtisztít, meghint minket. És végül van még egy ószövetségi gyökere a keresztségnek, amit talán a legkevesebben ismernek, az úgynevezett prozelita keresztség. Ha valaki pogány létére zsidó akart lenni, át akart térni a zsidó vallásra, akkor ennek az volt a módja, hogy be kellett mutatnia egy áldozatot a templomban, ha férfi volt, akkor körül kellett metélkednie, de ezen kívül meg kellett mosakodnia. Ezt hívták prozelita mosakodásnak, illetőleg keresztségnek. A pogánságnak a szennyét kellett magáról lemosnia. Vagyis megjelenik itt is egy áttérési, megtérési szertartás keretében maga a keresztség. Egészen közvetlen előzménye a keresztény keresztségnek Keresztelő János keresztsége, aki valószínűleg egy időt a kumráni közösségben tölthetett. Így mondja Lukács evangéliuma, hogy a pusztában élt, amíg föl nem lépett Izrael előtt. Vagyis úgy tűnik, hogy ott él, kint Júdea pusztájában, ebben a kumráni közösségben. Nagyon közel, alig 10 kilométerre a kumráni kolostortól, ha szabad így mondani, kezdi el Keresztelő János a küldetését. Az alapige, amellyel föllép, ugyanaz, mint a kumráni közösségnek az alapvető ószövetségi igéje: készítsétek az Úr útját a pusztában, tegyétek egyenessé ösvényeit. Vagyis ahogyan a kumrániak azért mennek ki a pusztába, hogy készítsék a messiás útját, ugyanezt mondja Keresztelő János is. Érkezik a messiás, elő kell készíteni előtte az utat. Ezek tehát az ószövetségi előzményei a mi keresztségünknek. Egészen közel érve aztán már Jézus keresztségéhez, nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ő maga Keresztelő János keresztségében részesült. Ebben a pillanatban tárul föl először Jézus titka a tanítványa előtt. Megnyílik az ég, és a lélek, mint galamb, leszáll Krisztusra. Az atya szózata hallatszik: te vagy az én szeretett fiam. Jézus maga is keresztel, illetőleg a tanítványai is. Ilyen módon gyűjti a tanítványokat. Azonban Jézusnak a legigazibb keresztsége az ő kereszthalála és föltámadása. Ezt mondja az evangéliumban: föl kell még vennem egy keresztséget. Annyira szenvedek, amíg be nem teljesedik. Vagy azt mondja a tanítványainak: ki tudjátok-e inni a kelyhet, amelyet majd én kiszom? Meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amelyel majd én megkeresztelkedem? Jézusnak az igazi keresztsége tehát a kereszt. Nem egyszerűen a vízzel való lemosás, hanem az ő értünk odaadott élete, kereszthalála, szeretet áldozata. Ekkor áradt ki a világra Isten végtelen szeretetének forrása. A keresztségben ehhez a forráshoz jövünk. Ebbe a titokba, az ő húsvétjába, halálába és föltámadásába léphet be a megkeresztelt ember. Krisztushoz kapcsolódunk, az ő testébe épül be a megkeresztelt ember. Azért szentség, azért kegyelem közvetítő a keresztség, mert magának, Krisztusnak a testébe, az egyházba illeszkedik bele egy keresztény, abba a közösségbe, amelyben valóban a Szentlélek jelen van. Részesei leszünk ennek a Krisztus testnek, amelyet átjár a Szentlélek. Mi is részesedünk a Szentlélek kegyelméből. A keresség tehát belépés ebbe a titokba, Jézus húsvétjába, az ő testébe, amelyben jelen van a Szentlélek. Ez a legelső lépés, amellyel vele kapcsolatba lépünk, kapcsolatba kerülünk. Újjáteremt minket, ez a találkozás Krisztussal gyökeresen átalakít, megszabadít a bűntől, és betölt minket az ő kegyelmével. Ez tehát az első lépés, minden más szentség ez után következhet.
Bármilyen keresztségnek mondott szertartás egyenlő értékű tud lenni?
Az egyházunk meggyőződése az, hogy a szentségeket nem a kiszolgáltató személye az, aki létrehozza, nem az ő életszentségétől függ, hanem ezekben maga az Isten cselekszik, aki belépett a világba, belép a történelembe. Istennek ez az igénye visszavonhatatlan, végérvényes. Akkor is, ha a kiszolgáltató személy nagyon gyönge, gyarló, véges, bűnös, Isten kegyelme akkor is hat a szentségeken keresztül. Ez az igen, amit Isten ránk, emberekre kimondott, végérvényes, visszavonhatatlan. Ezért mondhatja a Szent Ágoston, hogy ha Péter keresztel, akkor is Krisztus keresztel. De ha Júdás keresztel, akkor is Krisztus keresztel. Nem az embereken múlik, nem Péteren és nem Júdáson, hanem Krisztuson, akiben Isten végérvényesen nekünk adta magát. Vagyis a keresztség hatékony, magánál a szentségi jelnél fogva, amelyet újra és újra az egyházunk végrehajt. Ez azt jelenti, hogy minden keresztség, amelyet hiteles módon, tehát Jézus akarata szavai szerint a Szent Háromság nevére, vízzel hajtanak végre, minden ilyen keresztség hatékony, egyenértékű. Egészen praktikus szinten ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogy valakit baptista, metodista, adventista, református, evangélikus, katolikus, ortodox módon keresztelnek meg, ez ugyanabba a titokba avat be minket. Krisztus egyetlen nagy egyházába. Tulajdonképpen katolikus felfogás szerint az, hogy valaki mely felekezethez tartozik, nem is a keresztségkor dől el, hanem tulajdonképpen akkor, amikor kicsikét felnőtten, vagy már tudatosan dönt valamelyik felekezet mellett. Ez azt jelenti például, hogyha egy reformátusnak vagy evangélikusnak keresztelt kisgyerek szeretne első áldozó lenni, akkor minden további nélkül lehet. Semmi fajta áttérésre nincs szüksége. A keressége pontosan egyenértékű azzal, mintha katolikusnak lett volna keresztelve. És megfordítva is igaz, ha valaki katolikusnak van keresztelve, és mondjuk konfirmál, attól a pillanattól kezdve ő reformátusnak vagy evangélikusnak számít, amelyik egyháznak a hitét akkor magáévá tette.
Milyen hatásai vannak a keresztségnek?
Ahogy említettem, a Krisztussal való gyökeres találkozás, az ő testébe való beoltódás, a Szent Háromság életébe való belépést jelenti a keresztség. Találkozom azzal az Istennel, aki önmagát adta nekem és értem a kereszten. Befogadom őt. Éppen ezért a keresztség új teremtés az életünkben. Újjá alkot, Isten szeretete teljesen átalakít. Ahogy Pál apostol mondja, megmosakodtunk, megszentelődtünk, megtisztultunk. Nem csak egy leplet tart elénk az Isten, a kegyelem. Jézusnak a tisztaságát úgy tekint, mintha tiszták volnánk, pedig nem azok vagyunk. Ahogy igen gyakran a protestáns testvérek ezt gondolták a múltban. Hanem valóban átalakít, újjáteremt, a lelkünket formálja át. Vagyis a keresztség legalapvetőbb ajándéka az, hogy új emberré tesz, újjáteremt. Ez a kapcsolat Istennel megpecsétel minket. Ahogy a minden nagyon fontos földi kapcsolat is végérvényesen átalakít. Akár az a tény, hogy kik a szüleink. Egy olyan pecsétet hagy bennünk, amit soha az ember nem tud lemosni. Soha nem tudjuk meg nem történté tenni. Az, hogy melyik nemzethez tartozunk, melyik korban születtünk, mi az anyanyelvünk. Tehát az életünk legalapvetőbb tényei, azok gyökeresen befolyásolnak minket, teremtő erővel hatnak ránk. Még inkább így van az Istennel való találkozással, újjáteremt. a bűneinket lemossa, mert magával, a tisztasággal, a szentséggel, az irgalommal találkozunk. Az ő forrása mossa le a bűneinket, és betölt az ő kegyelmével.
Áttérnék akkor a bérmellett szentségére, hogyha meg tetszik engedni. Miért mondjuk azt, hogy a bérmálás a nagykorúság szentsége?
Itt is hadd menjek egy kicsit vissza a szentség eredetéhez. Talán azért is, mert protestáns testvéreknél a bérmálás vagy konfirmáció nem olyan nagyon nagy erővel jelenik meg, mint alapvető szentség. Sokkal inkább tekintik sok esetben úgy, mint egy megerősítését a már meglevő keresztségnek vagy hitnek. Egy fontos lépést, amikor valaki a katekizmusnak a kérdéseit, a KT-nak a kérdéseit elsajátítja, megvallja, és ilyen módon a közösségnek felnőtt teljes értékű tagjává lesz. A katolikus hitünk szerint nem pusztán erről van szó, nyilván erről is. A bérmálásnak a gyökere az, hogy Isten az ő megváltó, újjáteremtő művét nem csak a húsvét által hajtotta végre, nem csak Krisztus által, nem csak a keresztségben, amelyben a húsvéti titokban részesít, hanem a pünkösdben is, a lélek által. Húsvéttal még nem teljesedett be a megváltás műve, még valami nagyon fontos hiányzott. Éppen így a keresztség önmagában nem elég, hanem kell hozzá a Szentlélek általi fölkenés. Ennek a szentségnek is nagyon sok ószövetségi gyökere van. Az egyik nagyon fontos gyökere a kézrátétel, amellyel például édesapák megáldották a gyermekeiket. Szinte fizikailag jelezte a kézrátétel azt, hogy átárad az édesapából a kegyelem, az áldás, a termékenység, az egészség a gyermekébe. Vagy ez a kézrátétel fontos volt akkor, amikor a 70 vént Mózes megbízza, vagy Józsuét megbízza, tehát feladatokhoz való karizma, küldetés átadásakor. Egy másik előzménye a bérmálásnak a felkenés. Ahogyan a főpapot és a királyt fölkenték, ugyanígy jövendőli meg az Ószövetségnek nagyon sok profétája, hogy a messiást Isten fölkeni majd Szentlélekkel és hatalommal. Így is nevezik majd őt, hogy az Úr fölkentje, a lélek által fölkent messiás. Egy harmadik előzménye pedig a bérmálásnak az, hogy a választottakat Isten megjelöli. Ezekiel prófétánál hallunk arról, hogy egy különleges jelet tesz a homlokukra, amely szinte megpecsételi őket, ők Isten kiválasztott, óvott gyermekei, illetőleg népe. És így jutunk el az új szövetséghez, ahol azt halljuk, hogy Jézus újra és újra megígéri a lelket, amely majd az ő művét beteljesíti. Ez történik meg pünköstkor. A tanítványok, akik addig rettegtek, zárt ajtók mögött voltak, hirtelen teljesen átalakulnak, áttüzesednek, Jézusnak a lelkes apostolaivá válnak. Hogy a keresztség és a bérmálás két különálló pillanat, két nagyon fontos önálló szentség, azt jelzi például az apostolok cselekedetei 8. fejezetének a leírása, ahol arról hallunk, hogy Szamariában nagyon sokan elfogadják Krisztust, megkeresztelkednek, de még nem kapják meg a Szent Lelket. És akkor az apostolok elküldik Pétert és Jánost, és ők rájuk teszik a kezüket, imádkoznak értük, és leszáll rájuk a Szent Lélek. Tehát egy keresztségtől független új pillanatról van szó, amikor kézrátétel által az apostolok átadják a Szent Lelket. Pál apostol nevezi is úgy ezt a pillanatot, hogy a Szentlélek kenete, a Szentlélek pecsétje az, ami rajtunk van. Az első keresztény írásaink már erről tanúskodnak, hogy külön van a keresztségnek egy nagyon nagy fontossága, de a megkenéseknek is, a keresztség utáni megkenésnek is. Szent Ciprián például úgy nevezi, hogy van egy vízzel való keresztség, és van egy lelki keresztség, egy lélekben való megkeresztelkedés, vagy konfirmáció, megerősítés. Így születik tehát a bérmálás szentsége, amely a keresztségnek mint egy beteljesítője. A keresztség olt be Krisztus testébe a bérmálás agyát, a Szentlélek ajándékának a teljességét.
Én még 11 éves voltam, amikor bérmálkoztam, viszont most úgy tűnik, hogy egyre jobban kitoljuk a korhatárt. Van ennek valami jelentősége, vagy ettől nagykorúság szentsége, vagy egyéb indok van rá?
A keresztség és a bérmálás életkora elég jelentős módon változott a 2000 év folyamán. Kezdetben, ahogy indult a kereszténység, a legtöbb embert felnőtten keresztelték meg. Nem voltak még keresztény családok, hanem felnőtt emberek tértek át, fogadták el a hitet, mégpedig 3 éven át készültek egy keresztapa felügyelete alatt, nagyon komoly készületben, oktatásban részesültek, a bűnös életüket el kellett hagyni, nagyon fontos életdöntéseket hoztak meg. Végül a nagybőjt folyamán minden nap oktatásban részesültek, az exorcizmusok ilyenkor történtek meg, a gonosz lélek hatalmának a megtörése, a gonosz lélek kiűzése a megtérő emberekből, és aztán húsvét éjszakáján keresztelték meg a megkeresztelendőket, a katekumeneket. Ebben az esetben a keresztség és a bérmálás egyetlen szertartásban történt. Tehát amikor valaki felnőtten keresztelkedett meg, megkapta a keresztség utáni megkenéseket is, a Szentlélek ajándékát, és ugyanezen a húsvét éjszakán lett első áldozat is, tehát a 3 beavató szentséget egyetlen szertartásban kapta meg. Ez tulajdonképpen a keresztény beavatásnak az alapformája, mind a mai napig. Ma is, ha valaki felnőtten keresztelkedik meg, akkor egyből a bérmálás és az eukarisztia szentségében is részesül. Azonban kezdettől fogva a keresztények úgy érezték, hogyha egy gyermek keresztény családba születik, akkor benne él kicsikorától kezdve a hitben, az imádságban, az evangéliumot hallja, eszerint próbál élni. Tehát benne él ebben a kegyelmi légkörben. Furcsa, irreális lenne azt eljátszani, úgymond 20 éves korában, hogy ő hirtelen megtér. Ő bele születik ebbe a kegyelmi közegbe, az Isten népébe, Krisztus testébe, az egyházba, tehát benne él ebben a kegyelmi közegben. Nyilván lassanként hozzá kell tennie az egyéni döntését, de alapvetően ebben a kegyelmi légkörben nő föl. És éppen ezért kezdettől fogva a csecsemőket, akik ilyen családba születtek, megkeresztelték. Legalábbis az esetek nagy részében. Erről hallunk már az apostolok cselekedeteiben, például Péter, amikor a filippi börtönőr megtér, illetve Pál apostol, amikor a filippi börtönőr megtérése után halljuk, hogy mit tesz, azt mondja, hogy megkeresztelkedett ez a filippi börtönőr, és egész háza népe. Vagyis mindenki, aki a családjába tartozik, a családnak apraja, nagyja, együtt fogadták be Krisztust. A gyerekeket is ilyenkor megkeresztelték. És hát ahogyan teltek múltak az évszázadok, egyre gyakoribb lett, hogy kisgyerekeket megkeresztelnek, mert keresztény családba születtek bele. Azonban a kereszténység érezte, hogy itt valami hiányzik a keresztségből, pontosan a felnőtt döntés, az életünknek a tudatos átadása. És éppen ezért a keresztség szertartásának egy részét azt föntartották a bérmálásra, mégpedig a keresztség utáni megkenést, a Szentlélek átadást. Vagyis tulajdonképpen a bérmálás a keresztség szertartásának egy része, amelyet külön választott az egyház, és föntart a tudatos döntés idejére. Az ókorban általában a bérmálásnak az ideje nagyon korai volt. Tehát a csecsemőket megkeresztelte a helyi pap, aki az egyes településeken a keresztény közösségeket vezette, és amikor a püspök éppen arra járt, ez 3-4-5 évente történt meg, akkor az időközben született kis csecsemőket vagy kisgyerekeket megkente a szent olajjal, beteljesítette, befejezte az ő keresztségüket, ilyen módon vált teljessé az ő beavatásuk. Tehát nagyon sokáig ez egy kicsikorban történő szertartás volt, lassanként kezdett el tolódni a felnőtt kor felé. Ez inkább egy újkori jelenség, hogy kezdjük a kamaszkor felé tolni a bérmálás szentségének a felvételi idejét.
Jól tudom, hogy a keresztségben, amikor kríznával meg van kenve a pici baba, az utal a bérmálásra?
Ez tulajdonképp ugyanaz a két megkenés, már a keresztség előtt a katekumenek olajával kenjük meg a kisgyermeket, és keresztség után, csecsemőkeresztelés esetében megkenjük krizmával is. Vagyis megvan a teljes szertartás, de ismétlem hiányzik belőle a gyermeknek a felnőtt döntése, tehát ezt nem bérmálásnak tekintjük, csak az ősi szertartás egy eleme, amely megvan a csecsemőkeresztségben is. A bérmálás tehát mintegy kiegészíti a keresztséget. A bérmálásra való fölkészülés arra próbálja elvezetni a fiatalokat, hogy valóban döntsenek Krisztus mellett, keresztény emberek legyenek. Nagyon fontos lenne eljutnunk oda, hogy ne létezhessen olyan bérmálási oktatás, ami csak hittanórákból áll. Úgyis ez nem csak egy elméleti tananyag megtanulása, hanem a fiatalnak át kellene élnie az Istennel való találkozást, ennek az örömét. Meg kellene valósítania tettekben is azt, hogy ő Krisztus tanítványává lesz, például úgy, hogy idősek otthonában időseket látogat, szegényeket segít. Az egyháznak lassanként aktív tagja lesz, meri az evangéliumot hirdetni, a hitét megvallani. Vagyis nagyon fontos lenne a bérmálási fölkészítés során ezekig az élményekig a fiatalt eljuttatni.
Miért pont 7 ajándéka van a Szentléleknek?
Izajás próféta könyvében hallunk a lélek ajándékairól. Mégpedig a messiással kapcsolatban, amikor azt mondja a próféta, az Úr lelke nyugszik rajta, és ezután sorolja föl a különböző ajándékait ennek a léleknek, a bölcsesség és az értelem lelke, a tudás, az Úr félelmének lelke, a jámborság lelke, stb. Tehát felsorolja a lélek különböző ajándékait. Érdekessége még talán a szövegnek, hogy az eredeti héber szövegben 6 ajándék van, ez később bővül, aztán 7-re. Nyilvánvalóan 7 a teljesség száma, azt akarja kifejezni, hogy a lélek nagyon sokfajta ajándékot ad. Ha az Isten bennünk él, az ő kegyelme megtermékenyíti az életünket. A természetes képességeinket fölerősíti, megszenteli, megtisztítja. Pál apostol egy kicsit ugyanerről ír, amikor karizmákról ír. Arról, hogy a lélek ereje hogyan működik bennünk. Milyen ajándékokat, karizma ezt jelenti, hogy ajándék. Milyen ajándékokat ad a Szentlélek, hogyan ken föl minket, és tesz képessé arra, hogy hirdessük az örömhírt, arra, hogy gyógyítsuk esetleg, ha valaki ilyen ajándékot kap, a betegeket, arra, hogy Krisztust megvalljuk, arra, hogy a szenvedéseket is az ő szeretetével, hittel tudjuk elviselni és hordozni.
Hogyan tudjuk felismerni vagy érezni magunkban, hogy a Szentlélek ajándékait megkaptuk?
Ahogyan az imádságban is, ha valaki nyitott szívvel imádkozik, újra és újra érzi érzelmeivel is, egész lényével az Isten közelségét, kapcsolatban lép vele, a másik világnak a jelenlétét érzi, amely szinte betör a mi véges gyönge emberi világunkba. Az ember ezt igen gyakran egész lényében érzi. Persze az imádságnak a hitelessége nem attól függ, hogy ezt mennyire érzem. Vannak olyan pillanatok is, amikor az érzelmeinkkel nem tudjuk érzékelni, és mégis Isten bennünk van. Hadd tegyem ehhez azt hozzá, hogy talán nagyon hasonló a helyzet emberi kapcsolatokban is. A házasságban például vannak olyan pillanatok, amikor két ember nagyon elevenen érzi a szerelmet, az összetartozást, boldogok tőle. Azonban vannak olyan pillanatok, amikor ezt nem érzik, és mégis elemi erővel a két ember egy, a szerelmük él. Van olyan pillanata egy-egy házasságnak, amikor például mind a két fél holtfáradt, tele vannak mindenfajta nehézséggel, gonddal, de a szerelmük sziklaszilárdan áll, olyan, mint egy óriási szikla, amelyre rá tudják építeni az életüket, a gyermekeik nevelését, a nehézségeket együtt hordozzák. Tehát a szerelmük akkor is létezik, ha ezt éppen nem érzik. Az embernek a legmélyebb dimenziója nem az érzések. Van valami, ami ennél is mélyebb. Azt gondolom, hogy lehetséges ezt a nagyon mély Istenhez tartozást újra és újra megtapasztalni. Egy-egy lelki gyakorlat ebben segít, hogy leereszkedünk a lelkünk legmélyére, és átéljük azt a fajta Istennel való egységet, amit semmi nem tud megingatni. Igen gyakran van, hogy a felszínen valaki meginog. Mondjuk egy házas társ átéli, hogy egy másik személybe is egy kicsikét szerelmes. Az is megtetszik. Ez olyan, mint egy felszínen való hullámzás, egy felszíni megingás. De az ember tud leereszkedni a lelke mélyére, ott át tudja élni, hogy én a társammal elpusztíthatatlan, szinte fizikai, hatalmas erejű egységet élek át. Az övé vagyok. Neki adtam az életemet. Ő szülte a gyermekeimet. Ő általa éltem át az Isten szeretetét. Isten őt adta nekem. Tehát van egy mélyebb szintje az életünknek, mint az érzelmek. Az imádságban is valahogyan így éljük ezt át, igen gyakran tapasztaljuk érzelmi szinten is az Isten jelenlétét, de van, amikor nem ilyen érzelmi módon, hanem talán még mélyebb szinten éljük át az ő közelségét. A Szentlélekkel ez hasonló módon van, hogy van, amikor az egész lényünket, szinte a testünket, a bőrünket áthatja ennek az átélése. De ismétlem, talán nem ez a legfontosabb, hanem akár a lélek sötét éjszakájában is, ahogy keresztes Szent János mondja, át lehet élni azt, hogy Isten jelen van. Elpusztíthatatlan, szinte fizikai egységben vagyok ő vele.
Egy utolsó kérdés a bérmálással kapcsolatban. Miért választunk bérma nevet?
Egy nagyon ősi keresztény szokás az, hogy a keresztségkor új nevet kapott a megkeresztelendő. Akkor is, ha az illető nem csecsemő volt általában, hanem felnőtt, tehát volt neki már régóta egy neve, ekkor is adtak a keresztségkor új nevet, ami azt jelképezte, hogy ő új ember lett, újjászületett, egy új élet kezdődik. Krisztus őt újjáteremtette, egy új névvel ajándékozta meg, amiről a Biblia is gyakran ír, hogy akit kiválaszt Krisztus, annak egy titokzatos követ ad, a kövön egy új név van, amit senki nem ismer, csak ő. Hogy igazából kik vagyunk, azt Isten tudja. Ő látja a lelkünket, ő alkotott minket. Ő az, aki végtelen szeretettel megvált, és az igazi nevünket Isten tudja. Ő az, aki néven szólít. Olyan húrokat érint meg bennünk, amit senki más nem tud. Ezt jelzi tehát, hogy a keresztségkor új nevet adtak. És tulajdonképpen ez a szokás megy át a bérmálásra is, hogy akkor is kap az illető egy új nevet. Ismétlem tehát, hogy a keresztségbeli névadás az nem abból fakad, hogy egy csecsemőről van szó, akinek kell adni egy nevet, hanem ez sokkal ősibb, a felnőtt keresztség szokásából ered, amikor a felnőttnek is új nevet adtak, mert az illető újjászületett. A bérmáláskor tehát egy hasonló dolgot látunk, pontosan azért, mert a felnőtt keresztség szokásából születik a bérmálás, megmarad itt is a névadásnak, a névválasztásnak a szokása. A bérma név egy szentnek a neve, vagyis egy olyan keresztény testvérünknek a neve, aki hősies módon, tökéletes, vagy hát emberileg nagyon példamutató módon élte a Krisztus követés útját. Ez a keresztény testvér azáltal, hogy én az ő nevét választom, egészen különleges szentségi kapcsolatba kerül velem. Példakép lesz és oltalmazó lesz. Ezért is fontos lenne, hogy a bérmálkozók olyan bérma nevet válasszanak, olyan szentet, aki valóban az ő életük számára példakép és segítség.
megint nagyon rohan az időnk, úgyhogy most már az eukariszti szentségére nem tudunk áttérni, viszont egy olyan kérdés merült még fel bennem, hogy ezt a két szentséget, amit ma átgondoltunk, miért csak egyszer lehet felvenni? Olyan jó lenne, hogyha amikor az ember már észre tudja felmérni, hogy mi a jelentősége, főképp a keresztségnek, akkor meg lehetne ismételni, vagy én nem is tudom, megerősíteni, vagy valamit tényleg lehetne vele újra kezdeni.
A Biblia úgy fogalmazza, hogy az Isten megpecsételi az embert. Ez görögül úgy hívják, hogy karakter, egy belevésett pecsét a lelkünkbe. Szent Ágoston az, aki különösen is kibontja ezt a tanítást, hogy amikor valaki szentségi módon találkozik az Istennel, például a keresztségben, ez egy kitörölhetetlen pecsét az életünkben. Ahogyan említettem, ilyen például a szüleinkkel való kapcsolat, ami egy életre megpecsételi az embert, nem lehet megváltoztatni, nem lehet újra csinálni, nem választhat valaki magának egy másik természetes édesanyát, az egy megtörtént tény az életében, hogy ki az, aki világra hozta, kinek a génjeit hordozza valaki, vagy a nemzetünk, a történelmi kor, amelybe születtünk, szintén megpecsétel. Ilyesfajta módon működnek a szentségek is, egy találkozás Krisztussal, az Istennel, amit nem lehet meg nem történté tenni, ami a lelkünkben kitörölhetetlen nyomot hagy, átformál minket, átalakít minket. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne kellene ezt a kapott kincset újra és újra megélni. Pál apostol azt mondja, hogy nap mint nap eltemetkezem Krisztussal a halálban. A keresztségemet nap mint nap meg kell újítani. Meghalni a bűnnek és föltámadni Krisztussal. Tehát nem egy befejezett dolgok a beavató szentségek, hanem minden nap ebbe a titokba, a húsvét titkába be kell lépnünk. Át kell ezt újra élnünk. És erre nyilván van is lehetőség. Tehát a keresztségnek a felnőttként való újraélésére nagyon sokfajta módon van lehetőségünk. Akár ha valaki eljut odáig felnőttként, hogy hittel mondja végig a hiszek egyet. Tehát rájön arra, hogy ezekben én tényleg sziklaszilárdan hiszek. Abba, hogy Krisztus az élő Isten fia, nem csak egy nagy ember. A világot Isten alkotta, engem is ő teremtett. A halálom után hazavár. Így elmondani a hiszek egyet egy hatalmas drámai, szinte embert megújító, újjáteremtő élmény. Belépek ebbe a történelembe, az Isten velem kapcsolatos történetébe. Rájövök arra, hogy az életem misztérium, titok. Isten alkotott, szeretetből megálmodott, ezért vagyok, és a halálom után ő vár kitárt karokkal. De éppen így egy olyan pillanat, amikor valaki rájön, hogy az evangélium igaz. Most nemrég hallottam egy tanúságtételt, amikor valaki, aki nagyon nagy problémákkal küzdött az életében, elmondta, hogy rengetegszer olvasta a Bibliát, többek a János evangélium volt egyik nagy kedvence, de sokáig csak így olvasta, hogy hát ez egy ilyen szép legenda, szimbolikus, nagyon szép mondatok, és aztán megkapta egyszer csak teljesen váratlanul azt a kegyelmet, hogy rádöbbent arra, hogy mindaz, amit itt olvas, igaz. Ez valóban így van. Krisztus valóban az élő Isten fia, aki neki is életet akar adni. Ez volt az ő megtérésének és megszabadulásának is a hatalmas ünnepe. Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ő ekkor lett keresztényé. Azt a kegyelmet, ami addig csak szunnyadt benne, a keressége óta, ami csecsemőként, ajándékként az életének egy kincse lett, ezt a kincset soha nem tudta kibontani. Olyan volt, mint egy csomag, ami ott volt az életében, szépen becsomagolva, de nem tudta ezt hatékonnyá tenni. Abban a pillanatban nyílt meg számára az út ehhez a kegyelemhez, akkor nyílt ki a szíve és a szeme arra, hogy ezt meglássa.
Püspök atya, nagyon köszönöm, hogy ma is velünk volt és tanított minket. Egy hét múlva újra találkozunk. Hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
hit kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.